No, vágjunk bele először az eszénusok történetébe, és rögtön annyit azért, hogy miért pont én mondom, meg hogy egyáltalán ez egy nagyon szép átmenet a zsidó kultúrából, a keresztény kultúrába, hiszen a zsidóságból indul ki az eszénusoknak a története, és már a keresztény misztikához tartozik, de egy olyan vegyülete a kettőnek, ahol a mai napig is őrzünk a zsidó szokásokból bizonyos szokásrendet, már nem olyan szigorúan, mint korábban, de mára már ez egy teljesen felekezett, független rend. És én ennek a rendnek tagja vagyok azóta, amióta Magyarországon megjelent. Eredetileg én egy katolikus családban születtem, de hitevesztett lettem. Volt ilyen időszak az én életemben, ahol 20 évig én templomba se voltam hajlandó bemenni. Gondolom nem én vagyok egyedül így ezzel az időszakkal. És amikor elkezdtem keresni újból a hitemet és a belső békémet, akkor én a hagyományos egyházakhoz már nem tudtam visszatalálni. Tehát az úgy nagyon vicces volt, hogy bemegyek egy szentmisére, és minden mise után a parokján kötöttem ki, hogy vitatkozzak a pappal. Egy darabig, ez így ment, egy darabig még türelmes volt a pap, én meg szívesen beszéltem vele, mert nagyon jóképű volt, de egyébként nem ez a rendje a dolognak, tehát el kellene fogadni, ami a szentmisén elhangzik, és én ezt már nem tudtam elfogadni. Minden egyes egyháznak a szertartására elmentem, hogy hát ha találok olyat, ami nekem szimpatikusabb, mint az én eredeti egyházam, mert az összes közül talán a legvonalasabb éppen a római katolikus egyház, és a legdogmatikusabb, ami engem már nem igazán tudott megfogni. És így kerültem az ezotéria vonalára, ahol nem feltétlenül kellett egyházi közvetítés ahhoz, hogy én megtaláljam Istenhez az utat, és ez nekem sokkal szimpatikusabb volt. És valahogy úgy hozta a sors, hogy az ezotérián belül mégiscsak egyházhoz is találtam, mert az eszénus iskolában gyakorlatilag mi alapítottuk meg az eszénus egyházat, ami most már újból élő és működő, és én ennek az egyháznak vagyok a tagja, kis hián a papja is, ami nagyon vicces lenne itt szexológusként itt állítként papi ruhában előttetek, de ez egyébként az én egész életemet végig kíséri, ez a kettőség, az én szexológusságom és az én ezotérikus voltam. Tehát eszélus mesterként állok itt most előttetek. Tessék? Én már tudom, csak mások nem tudják általában. Mindenki mosakodik, amikor hozzám jön, hogy aki mint szexológushoz jön, az azt mondja, hogy tessék mondani, mi az a spiritista valami, ami ki van írva. Aki meg úgy jön hozzám, mint spirituális gyógyítóhoz, az meg mindenki védekezik, hogy nekem a szexel semmi bajom. Úgyhogy lényeg az, hogy mindenkinek gyanús vagyok, aki jön hozzá. Én abban bízom, hogy itt már nem, de ugye a bemutatásnál kiderült, hogy mégsem olyan egyértelmű, hogy mit is csinálhatok. Az eszénusok történeténél, tehát eredetileg az eszénus szerzetes rend egy zsidó szerzetes rend volt, de a zsidó kultúrán belül is egy szektának tartották. Három fő szektája volt a zsidóknak, ebből egy az, amiről szerintem nagyon keveset tudunk, a szadduceusok, a farizeusok és az eszénusok. Szadduceusok. Szerintem őróluk nem igazán tudunk, a farizeusokról annál többet, mert ugye ők benne vannak a Bibliában is, és az eszénusok. Ez a három nagy zsidó közösség volt, és az eszénusok 300 évvel Krisztus születése előtt alapítottak szerzetes rendet. Kik is voltak ők tulajdonképpen, és most már is nem azt mondom, amit leírva találtok, hanem egy kicsit többet. Ezért fontos, hogy jegyzeteljetek, mert van, amit én nem írhatok le. De azért nektek elmondom, más közösségnek nem mondanám. Az eszénus szerzetes rend, gyakorlatilag volt egy belső szerzetes rend, akik egy zárt közösségben éltek. Ezek éltek Qumran környékén. És voltak eszénusok, akik nem a zárt közösségben éltek, hanem éltek a hétköznapi életben, tették a dolgukat, családot alapítottak, és ettől függetlenül az eszénus ismereteket, információkat megkapták, csak nem szerzetes renden belül, nem a zárt közösségen belül éltek. A zárt közösségen belül kizárólag csak férfiak élhettek, a többi eszénus pedig eleve már 300 évvel korábban is lehetett nő is. Itt egy csomó dolog tetszeni fog neked, mert az egyházfő is nő, a magyarországi egyházfő. Úgyhogy abszolút, Ágit? Tehát abszolút mind a két nemet elfogadta, nem úgy, mint a keleti hitvilág általában. Az eszénus közösség miért volt olyan érdekes, kilógott a sorból, és mind a mai napig az eszénusok valahogy mindig kilógnak a sorból, és mindig irritálnak valakit. Majd megtudjátok, hogy miért, majd felolvasok egy néhány részt, meg elmondok néhány dolgot, meg fogjátok érteni, hogy mit miért is irritál ez annyi közösséget. A zsidóság sem tartja már magához tartozónak, bár találtam az interneten olyat, ahol pozitívan írt egy zsidó lap az eszénusokról, de általában ők is kidobják maguk közül. A keresztények meg végképp, mert a keresztények olyan tanítást találnak az eszénus tanításban, amik sértik a mai római katolikus egyháznak például a hatalmi pozícióját, meg az elveiket. És éppen ezért a Bibliát, amikor sokszor átírták, ugye ezt nagyon jól tudjátok, sokszor átírták a Bibliát, abból nem csak a reinkarnáció gondolatát nyírták ki, hanem az eszénusokat is, úgy, ahogy van. Tehát kivették belőle, és az eredeti fordítás most már újból a kezünkben van, az eredeti arámi nyelvű fordítás, és abba újból vissza ott lehet látni, hogy mikor és hogyan és miképpen emlegetik az eszénusokat. Az eszénus közösség, tehát először egy zárt szerzetes rend volt, ahol az akkori vezetőjük, és érdekes, hogy itt nevet nem tudunk, hogy ki volt személy szerint a vezetőjük, de egy biztos, Terka idejére. Egy biztos, hogy egy olyan személy, aki médiumként is működött, és médiumként olyan információkat hozott, amiket tanítottak az eszénusoknak, és ezek az információk nagyon ősi korra nyúltak vissza, olyannyira, hogy Atlantisig mentek vissza. Tehát az eszénus tudás alapja az atlantiszi tudás volt akkor is, és jelen pillanatban is. Ezt például óvatosan kell kezelni, mert amikor az egyházat bejelentettük, és kértük, hogy engedélyezzék a működését, amikor azt írtuk, hogy atlantiszi tudáson alapul az itteni tudás, akkor azt mondták, hogy na ne vicceljenek, ilyen nincs is. Úgyhogy át kellett írni, miután Atlantisz létéről hát nincsenek olyan tárgyi bizonyítékok, amit a történelem elfogadna, annál több mediális úton kapott információhoz lehet hozzájutni. Egyébként azok az írók, többek között Flavius és Plinius, akik megemlítik az eszénus közösséget, mindig arra is tesznek utalást, hogy az eszénusok tudása visszanyúlik nagyon ősi korra, egészen a Pannon korszakra és a Pleisztocén korszakig visszamenőleg van utalás arra, hogy ez a tudás ez azért olyan régről jön, de azt nem írják, hogy hogyan jutnak hozzá, és médiumi úton lehet hozzájutni igazából. Jelen pillanatban is a vezetőnk médium, a nemzetközi vezetőnk, és közben a középkorban is, amikor az eszénusok újból életre keltek, mindig médium volt a vezetőjük, és hát ki lehet nyírni az eszénusokat, meg lehet ölni őket, mint ahogy meg is tették többször, de a médiumi információt nem lehet. Mert akárkit, ha megölnek, ez az információ akkor is ott lesz a mélyben, és lesz valaki, aki ezt előhozza. Nagyon érdekes, a holtengeri tekercsek azok például az eszénusok nevéhez fűződnek. Bár az interneten találtam olyan írást is, hogy a legújabb izraeli kutatók olyan leleteket találtak, mi alapján nem is az esszélusok írták a holtengeri tengercseket, de tudjátok, hogy mindenről van információ a neten, meg mindennek az ellenkezőjéről is, attól függ, hogy ki mit akar bizonyítani. A 300-200 évvel Krisztus előtti időszakban az esszélus szerzetes rendben például olyan szerzeteseket is alkalmaztak, tehát voltak nagyon-nagyon bölcs, nagyon nagy tudású szerzetesek, és voltak olyan szerzetesek, akik írástudatlanok voltak. Szándékosan alkalmazták őket Biblia másolásra. Ők másolták a leghitelesebb tórákat, ugyanis miután nem tudtak se írni, se olvasni, nem tudtak se beletenni, se elvenni a szövegbe, hanem csak rajzolgatták a jeleket, és mind a mai napig a leghitelesebb ősi tóra másolatok az esszénusoktól származnak. Ez egy nagyon jó trükk egyébként. Nagyon, nagyon ügyes megfontolás volt. A többi esszénus viszont igen-igen magas szintű tudással rendelkezett, és ezt a tudást a szerzetes rend vezetőjén keresztül kapták, ez volt a médiumi átadás, és az atlantiszi élet minden egyes apró cseprőbb dolgaitól az egészen magas spirituális tudásig, minden, ami abban benne van, azt az esszénusoknak tanították. Szigorúan zárt rend, ami azt jelenti, hogy nem mondhatták el, tehát innen származik már ez a titkolózás, hogy de bárki mehet, majd elmondom, hogy bárki lehet esszénus, ti is mehettek ilyen iskolába, hogyha akartok, és akkor hozzá lehet jutni a titkos tudáshoz, csak kifelé nem. És mindig haragudtak a többiek, éppen ezért erre a rendre, hogy valamit tudnak, amit mi nem tudunk, valamit sokkal jobban tudnak, mint mi tudunk. Akkor, amikor ugye abban a korszakban még nem voltak olyan fejlett csatornarendszerek, ők már alkalmaztak csatornarendszert, harcművészetben is olyan szerzetesek voltak, akik a harcművészetben is járatosak voltak, mind a mai napig. Egyébként tanulunk is harcművészetet. Kung fu, aikido, iaido, íjászat. Igen. Tehát ezt most így hívják, ezeket a harcokat, de korábban nem ez volt a neve, de ugyanazokon az alapokon nyugszik. Egyébként az az íjászat, amit itt tanítanak, az nagyon érdekes. Én magyar bajnok vagyok íjászatban egyébként, de én egy sportíjjal lőttem, célzóberendezéssel, szabályok szerint. Ezzel az íjjal nem úgy kell lőni. Nem a szemet kell. Nem a két szemedet kell használni a célzáshoz, hanem a harmadikat. És éppen ezért én például hiába voltam íjász bajnok, ezzel az íjjal így nem tudok lőni, mert mindig úgy akarok, ahogy én tanultam 10 éven keresztül, és ezért nekem nehezebb, mint a többieknek. Tehát ösztönből, ráérzéssel, harmadik szemmel célozva kell lőni. Hát másképp nem is tudtak az ős magyarok se, gondoljatok már vele. Vágtat a ló, rajta ül, nem is fogja a lovat, és hátrafordulva lő is az íjával azért.
Nem nagyon célosztak.
De találtak. Azért találtak. Na, tehát egy nagyon magas szintű tudás volt a birtokukba, és a fő célja az volt ennek a szerzetes rendnek, hogy megőrizzék az ősi kultúrát, az ősi emberi tudást, és az emberek védelmére fejleszék ki. A mai napig is az esszénusoknak az a jelszava, hogy segíteni, gyógyítani, tanítani. Ez a jelszavunk. És ez volt az ősi jelszó is, hogy az embernek védenie kell az embertársait, meg kell védeni a különösebben nagy katasztrófáktól, és milyen katasztrófáktól kell védeni. Hát tudjuk mindannyian, aki Atlantisról olvasott, hallott bármit, hogy hát Atlantis ponton azért süllyedt el, mert náluk már történt egy nagy katasztrófa, amit hát nukleáris robbanás okozott egyébként, mert ezt a nyomorult atombombát, ezt mindig föltalálják. És mindig az emberiség vesztét okozza, tehát nyilván nem most vagyunk mi a legokosabbak, hanem volt már ilyen társadalom itt a Földön, akik már tudtak ennyit, mint mi, sőt, fejlettebb tudással és fejlettebb technikával rendelkeztek, mint mi itt most. Tehát Atlantiszon a lézerfegyvereket ismerték. Sőt, a bolygó rendszerek közti közlekedést ismerték, mi meg jelen pillanatban kilövünk egy Mars szondát, 2,5 év alatt eljut a Marsig, megkerüli a Marsot, küld onnan néhány képet, aztán eltűnik valahol, mert nem tudják a mai napig, hogy hova lett a szonda. Így nem lehet közlekedni, ha ilyen fizikai síkon a bolygók között, csak az időkapukon keresztül. Viszont ők ezeket ismerték. És az atlantiszi tudásban nagyon sok minden benne volt, amit érdemes megőrizni, de olyan tudás is, ami például éppen a sugárveszély ellen véd. Azért nagyon vicces, hogy atlantiszi tudásban olyan van benne, ami nekünk még futurisztikusnak tűnik, őnek itt pedig a régmúlt. No, tehát az eszénus rendet a gyógyító tevékenysége miatt is fejlesztették és fönntartották. Egy példát erre ad, mondjak, Atlantiszon úgy hívták az orvosokat, hogy tifárok. Még ismerjük az atlantiszi egészségügyi rendszert is, jobb volt, mint a miénk most, aminél nem nehéz jobbnak lenni. 100 lakosra jutott egy tifár. Gondoljatok bele, minden 100 lakosra lenne egy orvos itt a környéken. A tifárok hogyan gyógyítottak? Csak a kezükkel, gyógynövényekkel, homeopátiával és programozott kristályokkal. Én is tifár vagyok most is, mert ezt tanítják. Van tifár. Tifár. És olyan tanfolyamok vannak, hogy aroló, tifár kötőjellel van írva, az aroló az alapja, a tifár a fejlesztett változata, és aki ezt elvégzi és gyakorolja, az tifár lesz. A tifárnak olyan gyógymódjai vannak, hogy például ezt jelen pillanatban is gyakoroljuk, nekem nincs olyan kliensem, akivel ne gyakorolnám, a materialistákkal is, mert nem tudják, hogy mit csinálok. És ezt a módszert így lehet alkalmazni láthatatlanul is. Például homlokon keresztül be lehet adni valakinek gyógyszert, anélkül, hogy a gyógyszert lenyelné. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amit így be lehet adni. Ilyen például az amidozofen, mert a hordozóanyagot nem kell lenyelni, de a lázát le fogja vinni. Nem lehet így beadni vitaminokat és hormonokat. Tehát fogamzásgátló így nem működik. A vitamin sem, de az összes többi gyógyszer például homlokon keresztül be lehet adni. Ez ősi atlantiszi gyökerekre nyúlik vissza, és ezt, amit ennyit át lehet hozni a mai kultúrába, ennek sokkal, de sokkal fejlettebb változata volt oda át az atlantisziaknál, és a jelszó szerint azt, hogy mindig gyógyítanunk kell, ez szinte ilyen kötelesség. Majd amikor a mai rendről beszélek, akkor egy kicsit arról is, hogy ezt hogyan tanuljuk, miképpen tanuljuk, amennyit lehet. Mondja, Krisztina. Például valakinek kálcium hiánya van, vagy elem hiányzik, be lehet vinni, igen. Igen, igen. Igen. Például a homeopátia alapjait az Aroló 2-es tanfolyamon tanítjuk, ahol ki lehet tesztelni például, hogy kinek mire van szüksége, milyen anyagra van szüksége, homeopátiás szereket milyen sűrűségben lehet keverni, higítani, hogy lehet bevinni. Csak információ szinten, vagy anyagból is kell bele valami. Ez egy nagyon klassz dolog. Szerintem az egyik legklasszabb spirituális gyógymód az Aroló tifár, és hogyha Eckhart Sturm, majd róla még beszélek, semmi más nem csinált volna, csak ezt az egy gyógymódot hozta volna el az embereknek, már azt mondom, hogy érdemes volt megszületnie, mert ez fantasztikus módszer. Na, tartanom kell magamat ehhez az anyaghoz, mert itt el fogok pletyizni túlságosan sokat. Tehát a zárt szerzetes rend az Qumranban működött, és a többi eszénus, az pedig szétszóródva, főleg a Közel-Keleten, de hát Magyarországon is voltak eszénusok. Ma már a mai Magyarország területén most mi hoztuk be, de Erdélyben volt, tehát még a Nagy Magyarország idején Erdélyben volt, és erről is Ugye, hogy igaz? És erről is majd beszélek nektek, mert én elmentem megkeresni a helyet. Annyit tudni kell rólam, hogy foglalkozom nagyon mélyen a spiritualitással most már 18 esztendeje, de én egy igazi hitetlen vagyok. Tehát, hogyha nekem valaki valamit mond, az első gondolatom mindig az, hogy na nem ám, már megint mit találtak ki, ugyan már milyen hülyeség. De mindig érdekel, megtanulom, kipróbálom. Ha működik, akkor túllépek ezen, hogy nem tudom, hogy mitől működik, és akkor gyakorolom. De képes vagyok utána menni akár a világ végére is, hogy valamit megtapasztaljak. Például a Jézus Krisztusi gyógyításoknak a dolgát, ha most azt mondanák, hogy tulajdonképpen húsvér testben él Jézus valahol a földön, én biztos arra gyűjtenék, hogy elmenjek és megnézzem. Mert majd akkor elhiszem, ha látom. Én így voltam, így mentem el Indiába, a Sai Babához, így indultam el Peruba, majd erről beszélek, mert én amit nem hiszek el, de elmegyek és megnézem. És érzékelésemre, ráérzéseimre is próbálok alapozni, hogy na vajon valóban ez így lehetett-e, vagy úgy lehetett. No, tehát a többiek szétszorodva éltek, Közel-Keleten, Görögországban, Törökországban, Balkánon, Erdély területén, és egészen Európában, a spanyoloknál, franciáknál is voltak. Jelen pillanatban 8 európai országban van, hivatalosan, eszénusság, de ez ennél sokkal több, mert például ebben nincsenek benne a svédek, mert a svédek Magyarországra járnak, és magyar eszénusoknak számítanak, de hát ők is vannak, vagy 40-en, 50-en már, akik itt tanultak nálunk, és ide járnak. Most itt van a közelbe dobogókön a képzés, annak idején a Zánkán volt, áthangoltuk egy kicsit Zánkát az úttörő tábor után. No, úgy hívták az eszénusokat, hogy jaladok, jalad jével. Ők, a jaladok a fény gyermekei, és az eszénusokat pedig terapeutáknak hívták, terapeuták. Tehát a jaladok a fény gyermekei, akik egyébként mindannyian terapeuták. Tehát attól, hogy a szerzetes rendnek a tagjai lettek, és megtanulták azokat a módszereket, amik életmentésre valók, emiatt már terapeutának neveztek mindenkit. Ezt a szót egyébként a görögök is előszeretettel, a görög szó egyébként eredendően, és a görögök is nagy előszeretettel használják. Mindenkinek nagyon szigorú esküt kellett tenni régen is arra, hogy amit tanul, azt titokként megtartja, és nem viszi ki a rend falai közül. Ez nálunk is így van, ez olyannyira így van, hogy amikor 1998-ban először meghirdették, hogy van eszénus tanfolyam, a RAI, Reiki Association International, ez egy központ, Reiki központ, hogy ők hirdetnek eszénus tanfolyamot, jó, borsos áron, egyhetes tanfolyam, nem tudok róla semmit, menjünk. Én azt mondtam, hogy dehogy megyek, hát azt se tudom, mire fizetek ennyi pénzt, én erre nem megyek el. És a mesterem, nem úgy hirdették meg, hogy nem lehetett tudni, hogy mi ez. A titok, ugye? És a mesterem elment, és én az, a Reiki mesterem, és én azért olyan tanuló vagyok, aki a mesterre azért hallgat, és fölhívtak a tanfolyam közepén, hogy Edith, neked itt kéne lenned. De miért? Mit tanultok? Nem mondhatjuk el, itt a helyed, itt kell lenned. És akkor sem mondták el, ott voltak már benne, és nem mondták el, hogy mit tanulnak, és miért kell ott lennem. A következőre már elmentem, és nem bántam meg, de én már mondtam többet, bevallom őszintén, a titoktartást azzal nem sértettem meg, de sokkal többet mondtam a tanítványaimnak. Van körülbelül 700 tanítványom, ebből 50 már eszénus. Eszénus mester. A kisebbik fiamat is beleértve egyébként, a párom is eszénus mester volt, mármint ő most is eszénus mester, csak nem a párom. Tehát az eszénus mesterség az nálunk ilyen családi körön belül van. Otthon lehet legalább beszélni a titkokról, kívül úgysem. Az eszénusoknál az egyik legnagyobb jellemző, hogy teljesen hétköznapi módon és napi szinten kommunikálnak az angyalokkal. Nem a papokat használják isteni közvetítésre, hanem az angyalokat, és az angyalokkal egy nagyon-nagyon meghatározott napi szintű kapcsolatuk van. Nekem ez nehézséget okozott, ugyanis én az angyalokban hittem utoljára, bevallom őszintén, főleg amikor megjelentek ezek a kis gicses, szárnyas figurák mindenféle mennyiségben, a mindenféle boltokban, és azt mondtam, hogy na ne, hát még van valaki, aki hisz az angyalokban, meg a tündérekbe. Hát ma már másképp állok a dolgokhoz, és amikor elmentem az eszenős tanfolyamra, azzal kezdődött, hogy az első napon angyal tanfolyam volt, sűrűn és töményen, és akkor megriadtam, hogy fúha, úgy látszik, én ezt az angyalt nem úszom meg, és ma már tudom, hogy nem is kell, tehát teljesen másképpen állok hozzá, úgyhogy délben meghívlak benneteket egy békemeditációra, angyalmeditációra, ha akarjátok, még így ebéd előtt is, mert éppen azt írja az evangélium, a béke evangélium, hogy ilyenkor nem gondol az ember az éhségre, sem gondoltam, hogy mindjárt felolvasom nektek úgy délbe, hogy azt félretéve a béke angyal meditációt tegyétek meg velem együtt. Na most az angyaloknak egy nagyon szigorú rendje van, ki végzett már angyal tanfolyamot? Oké? Csak ketten? Most egy csomó dolgot fogtok hallani, ami egyébként angyal tanfolyami anyag, de hát nem adom le azért az egész angyal tanfolyamot, mert akkor itt ülnénk. Az angyalok nagyon szigorú rendben vannak, és az eszénusoknál is három részre van osztva. Az úgynevezett királyangyalokkal meditálunk rendszeresen. Minden nap reggel a Föld anyához rendelt angyalokkal. Ezt mindjárt csinál képet, szerintetek? Ja. Még be se volt kapcsolva. Hogy könnyebb legyen lejegyzetelni az angyalokat, megmutatom, hogy... Tizenkét királyangyal van, majd mindjárt megjelenik. 12 királyangyal van, igen. Hat a Föld anyához van rendelve, 6 az égi atyához, és egy reggel a Föld anyával, egy este pedig magával az égi atyával meditálunk, és minden délben a béke angyalával. És a béke angyala az minden áldott nap megmondja, hogy mivel teremtsél békét a világban, és a meditációdban azt kell elmélyíteni. Ma például pont az egyik legkomolyabb meditáció van, béke az égi hatalommal. És azért nem fogok előtte semmit felolvasni, hogy mi van az eredeti béke evangéliumban, mert nyilván többféle vallásúak, hitűek vagytok, és hogy kinek mit jelent az égi hatalom, azt mindenkire rábízom, és úgy tegye majd meg a meditációját. Jó, addig mondom, aztán majd megjelenik, hogy könnyebb legyen leírni. Tehát 6 angyal van a Föld anyához rendelve, és az egész szemlélet azon alapul, hogy a Föld anya és az égi atya között egy harmóniát teremtünk egész életünkön keresztül. Ezért egy békében és harmóniában élünk a környezetünkkel, a növényekkel, az állatokkal, embertársainkkal, a Föld erejével, az égi hatalommal. Ennek már működnie kéne? Köszönöm, hogyha segítesz. Mondom közben akkor a 6 angyalt, aki a Föld anyához van hozzárendelve. Ilyen az élet angyala. Igen, itt van egy picit lejjebb. Köszönöm szépen, Ákos. Melyiket? Hol van? Tehát az élet angyala, az öröm angyala, ugye élet, életöröm, életigenlés, szeretjük az életet, és a 4 alapelem, A nap, a víz, a föld, a levegő. Tehát ez a hat angyal, mindennek van angyala, gyakorlatilag a föld energiáját, a nap energiáját angyali formában fogalmazzák meg. Hát a kínai gyógyító kultúrában is megvan ugyanez, tehát az alapelemek. Reggel meditálunk mindig a föld anya angyalaival, és este pedig az égi atya angyalaival, és ilyen az örökké valóság angyala, a kreativitás angyala, azaz a munka, a szeretet angyala, a bölcsesség angyala, a harmónia angyala, és az erő angyala. Vannak különböző módszerek, ahogy az angyalokkal kommunikálni lehet. Van, amikor kívülről van a kommunikáció, van, amikor testen belül. Én arra gondoltam, hogy délben egy ilyen testen belüli inkorporációs angyal meditációt fogunk megcsinálni, és mert akkor nagyobb érzékelési lehetőség van. Remélem, hogy majd sikerül is. És délben pedig a béke angyalokkal meditálnak az esszénusok. Béke a testtel. Hát erről is van mit beszélni. Béke az égi hatalommal, ez van ma délben, és meg van határozva, ezt leírták eredetileg az esszénusok a béke evangéliumban, hogy melyik napon, melyik napszakban, mivel kell meditálni. Szombaton délben van a béke az égi hatalommal, béke a földi hatalommal, béke a világegyetemmel, béke az emberiséggel, béke a hozzátartozókkal, ugye lehetne ezzel is időként, béke a lélekkel. Éppen itt írja akkor már erről is érdemes egy szót, hogy eredetileg az esszénus közösség egészen a középkorig egy csomó zsidó szokást megtartott. Így például a szombatot, hogy a szombaton hogy nem szabad dolgozni, és az ehhez tartozó különböző rend, szigorú betartása, meg a körülmetélés is oda tartozott a szokásrendhez. Ma már ez feledésbe merült, tehát a mai esszénusok már nem ennyire szigorúan veszik a dolgokat, de még mindig felfedezhetők a zsidó rend dolgai. Például én reiki mesterként is, ami időnként ortodox zsidóknál meglepetést szokott okozni, hogy talitot viselek a beavatásnál. Na most, és én nem zsidó szülött vagyok. És ugye ez majdnem, hogy megszentségtelenítés lenne a talitnak, de a rend, mi az a talit? Az az imasál. Az a gyapjú imasál, amit magukra terítenek a zsidók imádkozáskor. Tehát tudjátok, hogy van egy csomó dolog, amit magukra raknak, az imasálat, van a homlokra rakott a férfiaknál ez a kis dobozka, amiben benne van az ima, szigorú, hogy hogyan kell tekerni azt a szíjat, hogyan rakják magukra. A talitot mi is használjuk beavatáskor. Egyszer egy rabbinak az unokája volt nálam tanfolyamon, az teljesen meg volt döbbenve, hogy nekem miért van talitom. Tehát ezt mi még tovább, ilyen apróságokban tovább visszük a zsidó szokásrendet, illetve az eredeti szokástól azért meglehetősen eltér. Az ősi kultúrában is, az ősi esszénus kultúrában is, meg a jelenlegiben is felfedezhetők a világ összes részéről olyan elemek, amiket mi is külön-külön tanulunk. Például buddhista elemek, hinduista elemek, a jógának az elemei ott vannak benne az esszénus iskola anyagában, és szintetizálja, tehát igazából én azért is szuppantam rá erre az integrál szakra, mert teljesen harmonizál azzal, ahogy én már élek, vagy ahogy én már gondolkozom. Mondjuk a tudományos életben, mint szexológus is, én mindig a keleti tanokat vittem bele, csak eddig tök hülyének néztek miatta. Egy darabig még most is úgy fognak, de remélem, hogy egy idő után belenyugszanak, hogy igenis nem csak én vagyok, aki így és eszerint gondolkozik. Japán módszerek benne vannak, tehát mindig is nyitottak voltak az esszénusok arra, hogy szintetizálják a világban megtalálható olyan kultúrát, amiből azt lehet kihozni, hogy hogyan gyógyítunk, hogyan segítünk az embereknek, hogyan tudjuk ezt a tudást bővíteni. Az esszénusok ezoterikusok is és exoterikusok is, mind a kettő. Régen is, és ma is. Tehát egy csomó misztikát tanulunk, és tanultak is, úgynevezett mágia módszereket. Például a jelvényemet otthon hagytam, amit az esztenusok szoktak hordani. Ez az ötágú csillag egyébként, csak öt különböző színű az öt ága, és egymásba fűződik a csillag. Amikor meg különböző szimbólumokat hordunk, akkor az esztenusok együtt szokták hordani a Dávid csillagot, meg a keresztet. Együtt. Na most ezen a keresztények is, meg a zsidók is kiszoktak akadni, hogy mit keres ez együtt, de az esztérnusok ezt mind a két szimbólumot együtt hordják, vagy angyalt viselünk, mert hogy az angyalokkal való kommunikálás napi szintű. Persze ez nem jelenti azt, hogy én minden nap órákig meditálnék az angyalokkal, azért ezt nem így kell elképzelni. Egyébként az... Igen? Nem, csak a két medált rakjuk. De van, aki megcsináltatta úgy, hogy a kereszt tetejére rakta a hatágú csillagot. Németországban van olyan ékszerész, aki direkt az esszénusoknak készít ilyen medált aranyból, ezüstből. És az ötágú csillagot is van, aki azt hordja. Na most az ötágú csillag, hogyha öt különböző színű az ága, akkor az a fehér mágiának a szimbóluma, fehér mágia. Tehát ezek olyan módszerek, olyan trükkök, amik a spiritualitásnak a különböző trükkjei. Ha az ötágú csillagot fejre fordítjuk, akkor lesz belőle fekete mágia. Na most csak a szándékon múlik, hogy fehére vagy fekete. Csak a szándékon. Mert egyébként a módszer lényege ugyanaz. Ezért nagyon fontos, hogy kinek tanítják a mágiát, és milyen mélységig vajon van-e olyan erkölcsű ember, aki majd fogja tudni, hogy ezt tényleg jóra fogja használni, és nem rosszra. Eckhart Ström, aki ennek az egésznek a vezetője, ő neki például úgy van a neve, hogy Mágus F.E. Eckhart Ström. Tehát eleve a neve előtt ott van a mágus, de majd beszélek róla. Egyébként mi a jelentése a Dávid csillagnak? A Dávid csillag eredendően atlantiszi szimbólum, és azt jelenti, itt nincsen tábla, a csúcsával fölfelé állított háromszög az azt jelenti, hogy az égből jön az energia. A másik az azt jelenti, hogy a földből jön az energia. És az égi és a földi energiák harmóniában vannak, ezért egymásra csúsztatják a két háromszöget, ebből lesz a Dávid csillag. A Dávid csillag Atlantisnak az egyik fő szimbóluma volt, mint atlantiszi erő szimbólum. A keresztnek is megvan a maga magyarázata, ahol a két talpával, a két háromszöget a talpával összeillesztik, mert hogyha a keresztnek a végeit összehúzzuk, akkor egy rombusz fog kijönni belőle, és ez pedig azt jelenti, hogy az égi és a földi erők között a kapcsolatot teremti meg. Mindegy, a lényege ugyanaz. Hello, szia! Az angyalokról, itt van a jegyzetbe is, és hát most nem akarok egy egész angyal tanfolyamot tartani, de néhány gondolatot az angyalokról azért érdemes mondani. Van egy az összes kultúrában meglévő közös alapú angyal hierarchia, hogy vannak az égben fönt olyan angyalok, akikkel mi itt a Földön nem nagyon találkozunk, és vannak olyanok, akik kifejezetten itt a Földön szolgálnak minket, és ezeknek nagyon szigorú rendje van. Ez mindig megriasztja az embereket, hogy miért rendeződnek ilyen szigorú rendbe, hierarchiába az angyalok. Nem olyan hierarchia ez, mint mint az embereknél, hogy van főnök meg beosztott, és a főnöknek mindig igaza van, nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy különböző energiájú és különböző funkciójú angyalokról van szó. Egyszerűen az 500 wattos izzó erősebb, mint a 10-es. Tehát az az angyal, amelyik feljebb van, az azt jelenti, hogy több energiája van. Például a legerősebb angyalok a szeráfok, utána jönnek a kerubok. Szeráfok és kerubok nincsenek közvetlen kapcsolatban az emberrel, mert az ember ezt az energiát nem is nagyon bírná ki. Ez ugyanolyan, mint hogy közvetlenül isteni energiát nem nagyon szoktunk beszipogni, mindig közvetítőt használunk hozzá. Mert az is akkora energia, amit az emberi test nem bírna ki. Egyébként itt az angyalokról egyszerűen kimásoltam az Essénus honlapról néhány gondolatot, és majd elolvasgatjátok. Nagyon sokat dolgozik az Essénus a királyangyalokkal, azzal a 2x6-tal is, amit már említettem nektek, de ez egy gyógyító rituálénak is az alapját képezi. Háromféle angyal rituáléval lehet gyógyítani. Az egyik a kis angyal rituálé, amihez összesen 7 ember kell, és 7 ember már képes az angyali energiákat úgy összehozni, hogy azzal gyógyítani lehet. Nem mi gyógyítunk, hanem az angyali energia gyógyít. Van a közepes angyal rituálé, ilyet fogok csinálni Kecskeméten 14-én. Ide hozzák Kecskemétről a beteg embereket, majd elmondom, hogy mit lehet ilyenkor érezni meg tapasztalni. Ilyet akkor csinálunk, hogyha 15 embernél többen vannak, akik szeretnének ebben részt venni. Itt már nem árt, hogyha ott van egy angyaltanár, aki azért összefogja a dolgokat, az másiknál akárki csinálhatja egyébként, aki már volt angyaltanfolyamon, de aki nem, az is meg tudja csinálni, tehát nagyon jól működik. És van a nagy angyal rituálé, amit kizárólag Eckhart Strom vezethet, ehhez 144 ember kell. A 144 embert beállítják a hatágú csillag formációba, és a hatágú csillag közepén vannak a főpapok, és a legközépütt pedig áll a gyógyítandó beteg. A rituálék nincsenek távol a szertartások az ilyen rendektől. Nekem néha sok is. De azért elmondom, hogy mi minden zajlik egy ilyen angyal rituálén. Az első élményem, angyal rituálé élményem, az nagyon érdekes volt. Akkor én még nem voltam angyaltanfolyamon, de az egyik tanítványom volt az angyaltanár. És ő szervezett egy ilyen angyal rituálét, és szabadban tartottuk, és hívtak egy beteget. Nekem a kezembe nyomtak egy gyertyát, te vagy a napangyala, meg egy papírt, hogy olvasd fel a szöveget, amikor rád sor kerül. Ennyi, semmi információm nem volt róla, ez a feladatom, szófogadó vagyok, megcsinálom. És szépen sorban mindenki elmondja a maga szövegét, és középre beült egy igazi beteg, tehát nem tanfolyami gyakorlás volt, hanem egy igazi beteget hoztak Budapestről. Ez egy olyan hölgy volt, aki szerintem úgy ránézésre olyan 70 év körüli összetöpörödött, hát látszott rajta, hogy nagyon nem stimmel nála semmi sem, nő, és akkor őt oda beültették a székbe, és annyit mondott neki a Laci, az angyaltanár, hogy ha úgy érzed, hogy elég az energiából, akkor szóljál. És addig szívd, amíg érzed, hogy jön valami. És elmondtuk a szöveget, hát maga az alap az 5 perc. Ott ácsonyozzunk tovább, a nő csak ül a széken. 10 perc, 20 perc, még mindig ül. Na vajon mi történik? 45 perc múlva egyszer csak bang, így leesett a székről. Mondom, ez így első élménynek egészen jónak tűnik. És odaugrottak, hogy fölveszik. Mondom, remélem nem halt bele a mi angyal rituálinkba. Félrevitték, és egy jó óra múlva tér csak magához a nő. És aztán visszavitték Pestre. Én nem tudtam, hogy ki ez, nem tudtam, hogy mi baja van. Kiderült, hogy ez a nő, akit 70-nek néztem, ez 32 éves, és olyan baja volt, hogy minden belső szerve vérzett. És már halálra volt ítélve, az édesanyja hozta ki, akit én azt hittem, hogy a lánya az anyukája volt, és az anyukája hozta ki a klinikáról, hogy az orvosok nem tudnak vele mit kezdeni. A lényeg az, hogy 45 perc alatt jól megszívta magát ezzel az energiával ez a nő, és 2 hét múlva, 3 hét múlva távozott a kórházból, és szépen épült fölfelé. Ez egy 3 gyerekes anyuka volt, akit folyamatosan vert a férje. És teljesen pszichés, azért nem tudták meggyógyítani az orvosok, teljesen pszichés alapja volt az ő betegségének, és ez az energia viszont segített neki, de volt olyan hülye, hogy pár hónap múlva visszament a férjéhez, úgyhogy nem tudom tovább követni a betegnek az útját, mert ez egy végzetes hiba volt szerintem, hogy a férjhez visszament. Köszönjük? Igen. Igen. És mindig ahhoz, amelyik a legrosszabb. Van egy könyv, ami az angyal tanfolyamoknak az alapját képezi. Nálunk ez Eckhart Stromnak a könyve, az Atlantis angyalai. Ha rendesen könyvesboltba kapható, beszélek róla majd, oda kerülünk, beszélek róla. Stromnak a könyve a tanfolyamaink alapanyaga. Mindaz, amit én most itt érintőlegesen mondok, az ebben részletesen benne van, és benne van a 144 angyal is, akinek a segítségét lehet kérni, és a 144 angyalnak a pecsétje is. No, menjünk egy kicsit tovább. Én ezekről a felsőbb angyali rendekről nem beszélek, majd elolvassátok, hogy vannak szeráfok, strochm, úgy kell írni, strochm. Strochm. Tessék? Igen. Igen. Strochm. Aki tud németül, az biztos tudja, hogy valamit ez biztos jelent. Mit?
Három.
Három. Ja. Jó. Tele van energiával, stimmel. Milyen angyalokkal? Igen. A bukott angyalokból lesznek az ördögök, a főnökük Lucifer. Erre megvan az egész alaptörténet, alapsztori meg, hogy kiből lesz bukott angyal, hogyan, de hát ez... Most ez egy angyal tanfolyam anyag, az most hosszú lenne arról is beszélni. Tehát vannak angyalok és bukott angyalok. Egyébként kik az angyalok? Az angyalok fénylények, egyébként a szó úgy származik, hogy ang, kötőjel el. Az ankot nem tudom, ismeritek-e, az a hurkos kereszt alapvetően. Az ank az azt jelenti, hogy örök életű, tehát az a hurkos kereszt először az egyiptomiaknál jelent meg, mint szimbólum, sokan hordják medálként a nyakukba, anélkül, hogy tudnák, hogy mit jelent. Aki ankot hord a nyakába, az nem azt jelenti, hogy keresztény, hanem azt jelenti, hogy hisz a reinkarnációba. Puff, pont a másik. Mert ugye a keresztények nem hisznek a reinkarnációba, aki meg ankot hord, az hisz. Igen, 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 persze. Az ang el atlantiszi nyelven azt jelenti, hogy életet adó isteni fény, vagy jelenti azt is, hogy örök életű fényhozó. Az ang, az az örök élet kulcsa. Örök életű azt jelenti. És ebből jön az angyal, angel, angel, angyal szó. Végre egy szó, ami magyarul is hasonlít az eredetire. Angyal tanfolyamon, meg az angyalkönyvből sok mindent meg lehet tudni. Na most mindjárt beszélek majd a Stromról is. Először egy másik úriemberről szeretnék beszélni. Vagy nem, most beszélek akkor Stromról, ha most kérdezted meg. Tehát mágus F.E. Eckhard Strochm. Így kell leírni. Akkor odalapozok, megmutatom a fotóját is, meg hogy akkor látjátok, hogy hogy kell írni. Székelyről is fogok beszélni, de akkor most a Stromot előrébb vettük. Na. Benne, benne. Így néz ki egy eszénus istentisztelet. Ő az Eckhart Strom. Ő Ágnes. Fuferenda Hegyesi Ágnes, ő a Magyar Eszténus Egyháznak a fő bíborosa, ő a férje, Fuferenda Pál, és a harmadik bíboros. Azért látjátok, egy elég népes papi társaság van mögöttük, ők németek, német papok, de ezek már mind magyarok, magyar eszénus papok. Igen, ez... Eckhard Strom. Elmondom, hogy hogy lehet valaki pap. Egy kicsit kapkodunk, de nem baj. Most kérdezted, most mondom. Bárki lehet eszénus, eszénus mesterképző tanfolyamra elmehet, akinek legalább egy rájos oklevele van. Tehát vagy rájos reiki tanfolyamot végzett, vagy pedig angyal tanfolyamot végzett. Ezáltal ő regisztrált ráj tag lesz, és a ráj tagok számára van meghirdetve az eszénus alapképzés. Az eszénus alapképzés 3x1 hetes bentlakásos tanfolyam, ez a rész az ezoterikus rész. Itt mágia technikákat tanítanak a 3x1 hétben, majd erre visszatérek még, hogy nagyjából azért arról azért többet lehet mondani, mint amit nekem nem mondtak annak idején. És utána be lehet lépni a rendbe. Aki belép a rendbe, az lehet pap. És a papi képzésnek is nagyon komoly lépései vannak egymás után. Hát 2-3 év eltellik, mire valaki az első felszentelését megkapja. Az első felszenteléssel csak úrvacsorát lehet adni, és utána jön a többi felszentelés, és egyre jobban gyarapszik a papnak a felelőssége és a joga. Bárki lehet pap, férfi is, nő is, családos, nincsenek már ilyen zárt rendi feltételei. Mondjad? Aki már az eszénus iskolát elvégzi, az ha akarja, hanem egy csomó érzékelési módszerrel rendelkezni fog. Vannak kifejleszthető képességek, és vannak olyan képességek, amit az ember az égiektől kap. Én nem sok mindent kaptam fölülről, és egy csomót kifejlesztettem magamban. Itt lehet fejleszteni. Mindig irigykednek arra, aki kapott valamit az égiektől, valami plusz képességet. Egyrészt én nem irigylem a látókat, mert amiket ők látnak, azt jobb, hogy én nem látom. Másrészt pedig sokszor őket korlátozza. Úgy, ahogy engem korlátoz az íjászatban, hogy én sportoló voltam, és utána nem tudok úgy lőni, ahogy ők. A látók is mindig a másik módszer helyett, és mindig a saját módszereiket használják, és az úgy nem jó, mert akkor nem tanulja meg a többit. Kifejleszthető. Az eszénusok például a kötelező tananyagban tanulnak jósolni. Ezzel a harmadik szemüket fejlesztik, a jóslás képességét. És azért nagyon fontos egyébként az eszénus rend, mert ők voltak azok, akik már 200 évvel, 300 évvel Krisztus előtt megjósolták kollektív jóslással, hogy meg fog születni a megváltó, és hogy Jézus Krisztus az eszénusok közül való lesz. Ez most fordítva van, de eszénus volt Jézus is. De nem az eszénusok közül került ki, hanem az eszénusokhoz került be, és az eszénusoknál tanult, tehát egy férfi rendből nem születhet gyerek, na, egyről van szó egyszerűen. Tehát Eckhard Strom 1950-ben született, tehát nem egy őskőkori leletről van szó, hanem egy viszonylag fiatal emberről, és nem úgy néz ki, mint egy aszkéta. 190 centi magas. Én például nagyon meg voltam lepődve, amikor először megláttam, mert nekem egy ilyen spirituális ember, az alacsony, picike, sovány, aszkéta termetű, ő nem. Ő egy majdnem 190 centi magas, nagy darab, pocakos férfi, hihetetlen energiákkal és képességgel rendelkezik, például télen sem hord cipőt. Hát saruban jár, mert olyan erőteljes energiája van, hogy nem tud cipőt hordani, mert az neki túlságosan meleg. Nyilván, ha kimegy a hóba, addig csizmát húz, de egyébként nem hord cipőt. Nagyon érdekes, hogy amikor beszél vele az ember, soha nem rád néz. Mondjuk engem ez nagyon zavar. soha nem néz az arcomba. Ugye mi úgy kommunikálunk, hogy face to face. Eckhart nem. Eckhart mindig köréd néz. Megnézi az aurádat, megtárgyalja a dolgodat, az, dolgát az őrangyalokkal, megnézi, hogy van-e kísérőd, akinek nem kéne ott lenni, azzal is diskurál egy kicsit. Egyszer oda mentem hozzá, egy kérdezek tőle, valamint én 5 évig tanultam konkrétan így Eckhart Stromnál a tanfolyamokon, és oda mentem hozzá, hogy valamit kérdezek, kisenyítottam a számot, hogy a németül beszél, én meg nem, kisenyítottam a számot, és egyszer csak mondja a választ, amit én kérdezni akartam, és tolmácsolják. De mondom, még nem mondtam a kérdést, nem is kell, én már megbeszéltem az őrangyaloddal. De arra válaszolt, amivel én kimentem. Csak mondjuk engem nagyon zavar, hogy nem a szemembe néz. Hanem, na más is van ilyen egyébként, Sai Baba is ilyen, vagy készítettem egy azóta eléggé híressé vált interjút a pszichotronikusokról, ami azóta bejárta az egész világot, idén áprilisban került adásba, és a pszichotronikusok magyar vezetője Csontos Vilmos, aki soha senkinek nem adott interjút. Nekem adott, de csak 18 percet tudtam vele beszélni. Azért, mert engem halálosan zavart, hogy nem néz a szemembe, és ugyanezt csinálta, mint az Eckhart. Körbe skubizott, és szerintem végig, amíg tartottam a mikrofont, az őrangyalomnak beszélt. Már úgy voltam, hogy mindjárt oda tartom, vagy mi lesz. Zavart, hogy nem néz, de hát tudomásul kell venni, hogy ők mást látnak. És másképpen tudnak kommunikálni is. Eckhart Strom egyébként félig magyar, édesapja német, édesanyja magyar, volt, mind a kettő, ugye meghalt már. Apuka parafenomén volt és természetgyógyász, 7 gyerek született, ez olyan, mint a mese, de mégis valóság. 7 gyerek született, a legkisebbik Eckhart, ugye a legkisebbik királyfi elindul szerencsét próbálni. A 7 gyerekből egyébként a menyemék is 7-en vannak, a legkisebb az én menyem, tehát az is mese lehetne. 3 gyerek örökölte a parafenomén képességeket, de Eckhart tűnt a legtehetségesebbnek. Ő 4 éves korában már diagnosztizálta, segített diagnosztizálni az apukának látóként. Na most nem tudom, tudjátok-e, 4 éves korig minden gyerek lát. Minden gyerek látó, csak mi korlátozzuk be, és mi szögletesítjük be a gyerekeket, hogy nem nézzél szépen, mondjuk a gyereknek, ne kancsíts, pedig amíg kancsított, látta az aurát. Aztán miután rászoltunk, hogy ne kancsítson, akkor nem látja az aurát, meg ne beszélj hülyeségeket, nincs ott senki, pedig olyan jó eldiskorált az angyallal, a szellemekkel, mi meg szépen leszoktattuk róla. Eckhartot nem szoktatták le róla, és így ezért ez a képessége tovább tudott fejlődni. 16 éves korában már teljesen önállóan gyógyított, aztán érettségi után elvégezte a teológiát, ez nagyon érdekes, hogy utána meg kiment Amerikába, és elvégezte a parapszichológiát. Na most ez azért nagyon izgalmas, mert a teológusok meg a parapszichológusok azok ilyen antagonisztikus ellentétben szoktak lenni egymással, és itt van egy ember, akiben mind a kettő benne van, tehát a mágiának minden módszerét megtanulta, de közben a teológiát is megtanulta. Eckhart Strom ismeri az arámi nyelvet, és ezért vette azt a bátorságot, így néz ki, mint Pax Immanuel. A Pax az azt jelenti, hogy Pontifex Maximus, tehát az egyháznak a legfőbb feje. Hát leginkább katolikus püspöknek néz ki, de nem, ő az Eszénus egyháznak a feje. Nagyon nagy képességekkel rendelkezik, de nem csak mondják róla, hanem láttam gyógyítani, és nekem, engem az győzött meg, a leginkább mondtam, én olyan vagyok, aki semmit nem hiszek el, és szeretem megtapasztalni, szeretem meglátni. Hozták oda a betegeket, ugye németül beszél, magyarul csak annyit tud, hogy köszönöm meg ilyen jópofa dolgokat. Nem kellett neki tolmácsolni soha, hogy a páciensnek mi baja van, azonnal tudta, hogy hová kell, hogy nyúljon. Max 10 perc alatt gyógyított mindenkit, és a legnagyobb, amikor kikerekedett a szemem, az az volt, hogy jött egy bácsi. Nekem a bácsikat nem kell komolyan venni, mert sokszor a nálam fiatalabbakat is annak nézem, de ilyen meghajolt volt, bottal jött, alig tudott föllépni, egy lépcső volt, de azon is alig tudott föllépni. Úgy lapátolták föl az ágyra, a masszázságyra, az Eckhardot ilyet csinált, olyat csinált, rángatott rajta egyet-kettőt, a kezét rárakta, és a bácsi lepattant az ágyról, és egyforma volt a két lába. Mert egyébként az egyik rövidebb volt 4 centivel. Masszázs technika, energia, és pikpak. Van azért ilyen masszázs technika, amit tanítanak, amivel azért ez helyre rakható, de gyorsan csinálja, ingyen gyógyít, tehát fantasztikus képességei vannak. Ő alakította meg a RAIT, ez a Reiki Association International, ez egy nemzetközi szervezet, Reiki szervezet. Két Reiki szervezet van, az egyik a tradicionális Reiki, a másik a RAI Reiki. A tradicionális Reiki japán vonalra vezeti vissza a Reikit, a RAI Reiki meg a keresztényi vonalra, mert azt mondja, hogy a japán is abból indult ki, hogy Jézus gyógyított, és megkérdezték a japánok, hogy de hogyan. És akkor Mikao Usui elkezdte keresni, hogy hogyan gyógyított Jézus. Eckhart meg azt mondja, hogy mi itt egy zsidó-keresztény kultúrában vagyunk Európában, ne a japán kultúrát terjesztjük, hanem a zsidó-keresztény kultúrát, és erre létrejött a RAI. Ennek ő a létrehozója, és így a RAI-ból indult el, hogy az eszélusok is újból ide kerültek Magyarországra. Igen? Ebben én most hogy mondjam a saját véleményemet. Én nem hiszek abban, hogy többféle Reiki van. Én azt gondolom, hogy egyféle kézrátételes gyógymód van, ami isteni energiával gyógyít. Tök mindegy, hogy tradicionális Reiki, RAI Reiki, Prananadi, univerzális, fényadó, mi? Ugyanaz. Ha az az ember tisztességes, nyílt szívű, alázatos, és be tudja fogadni az energiát, és át tudja adni, akkor nekem tök mindegy, hogy milyen vonalon tanult, ő akkor tud gyógyítani, és a szívén múlik meg az erkölcsiségén az egész. Én nem hiszek az ilyen vitákban. Mindig, főleg Magyarországon mindig mindenből sok van. Én a Természetgyógyász Szövetségnek is megalapítója vagyok. Miért van belőle 3? Mind a 3-nak a főnöke ráadásul kecskeméti. Mert ezek otthon utálták egymást. Most létrejött 3 féle természetgyógyász szövetség. Ennél integráltabban kell gondolkodni. Ennél jobban fölé kell helyezkedni a dolgoknak. Van még egy, először egy szünet, jó?